Paramédia Podcast. A Paraméter politikai közéleti műsora. A mikrofonnál Juhász László.
Köszöntöm a hallgatókat, a Paramédia Podcast következő vendége. Ezúttal nem politikus, hanem Molnár Norbert, a Kisebbségi Kulturális Alapigazgatóját köszöntöm.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Mindjárt az elején kezdjük azzal, hogy mi több mint 25 éve ismerjük egymást, úgyhogy azt hiszem, hogy eléggé őszintétlen lenne, hogyha magázódnánk, úgyhogy ha a hallgatókat sem zavarja, meg téged sem zavar, akkor maradjunk a tegeződésnél.
Szerintem is.
Hosszú idő után találkozunk, mert hosszú idő után találkozhatunk a karantén időszak vége felé járva, vagy talán egy második hullám elején járva, ezt még nem tudja senki. Ez a karantén időszak, a koronavírus karantén időszak mennyire nyomta rá a bélyegét a kultminor működésére?
Hát rányomta, minimum lelassított bennünket. A kollégák egy jó ideig, pár hétig home office-on voltak, otthonról azért nem lehet úgy dolgozni a kérvényekkel, mint ahogy kellene. Összehasonlítottuk éppen a statisztikákat, tavaly sokkal jobban álltunk ebben az időszakban, mint idén, vagyis sokkal több szerződésünk volt aláírva. Viszont sokkal jobban állunk, mint az első évben, 2018-ban. Most már folyamatosan írjuk alá a szerződéseket. 3 szakmai tanácsülését el kellett halasztanunk, mert ezek március végén ültek volna, vagy döntöttek volna.
És ők videokonferencián nem tudtak összeülni?
Hát először is senki nem tudta azt, hogy mennyi ideig fog ezt tartani. Tehát mi április közepéig vártunk, és aztán utána videokonferencián hozták meg a döntéseiket, 2 tanács, viszont a Magyar Művészeti Tanácsot már behívtuk, ők május végén döntöttek, ők már itt üléseztek. Ez is azt jelenti, hogy csúsztunk, mert hát ezeknek a döntéseknek már márciusban kellett volna megszületniük, ehelyett pedig május végén születtek meg.
Valahogy rájár a rúd a kultminorra, nem? Minden évben arról van szó, hogy na, idén még lehet, hogy lesz valami csúszás a kifizetésekben, elmaradás, de jövőre már biztos, hogy időben fizetünk minden pénzt.
Igen, mindig valami váratlan. De tavaly például teljesen időben fizettünk minden pénzt, tavaly márciusban elkezdtünk fizetni. Hát idén ez április végére csúszott, és még csúszni is fog, viszont annyit megtettünk, hogy az összes pályázó a pályázatának a teljesítését március végéig teheti meg, vagyis nem kell évvégéig a pályázatokat lebonyolítani.
Na jó, de például egy karácsonyi rendezvényt február 20-án megtartani, az nem a legelegánsabb.
Nem, ez nem elegáns, és nem is lehet. Természetes, hogyha valaki karácsonyi rendezvényre pályázott, az karácsonykor kell, hogy megtartsanak, de hát nem csak fesztiválok és rendezvények vannak, másféle projekteket is támogatunk.
Pedig azért eléggé benne vagyunk a fesztivál időszakban, pár hete kellett volna a Jókai Napok alkalmával találkozniuk az amatőr színjátszóknak, illetve áprilisban elmaradt a Tompa Mihály országos verseny. Valahogy ezek a fesztiválok ugye nyilván megvalósulnak idővel, de nem tartasz attól, hogy lesz egy ilyen torlódás, egy ilyen nagy dömping mondjuk ősszel?
Szinte biztos, hogy dömping lesz ősszel a kulturális rendezvényekből, ha nem jön egy második hullám. Mert ha jön egy második hullám, akkor nem lesz dömping, nem lesz akkor semmi. Viszont ez a kormány rendelete, hogy 1000 ember vehet részt maximum egy rendezvényen, ez segít a dömpingnek, mert sehol nem lesz 1000 embernél több. Eddig ugye a pályázók azt próbálták nekünk bizonyítani, hogy milyen sok ember van a rendezvényükön, és olyan képeket is küldtek. Most valószínűleg mindenki majd olyan képeket fog küldeni, hogy milyen kevesen volt. Tehát ez kicsit paradox.
Igen. És ez a Festival Light típusú megoldás, amivel például a gombaszögi szervezők előálltak, ez mennyire fér bele a képbe?
Hát én ezt egy értelmes dolognak tartom. Mindenki megpróbálja megtalálni azt a módot, hogy hogyan tudná a saját projektjét teljesíteni. Persze voltak olyanok, akik nem tudták teljesíteni, például a Nemzetközi Roma Nap, amelyik áprilisban van, azt már nem fogják tudni megtartani októberben, de ezek a nyári fesztiválok, vagy ezek a nyári táborok, ezek olyanok, hogy meg lehet valósítani őket, hogyha van idő a megszervezésükre, mert ugye itt a másik kérdés az, hogy általában ezeket a rendezvényeket március, április, májusban szervezik, hogy aztán június, júliusban meg tudják valósítani. És a kérdés az, ugye, hogy a nyári akciókat hova lehet kitolni. Tehát, hogy én azt gondolom, a legnagyobb dömping, ha nem jön második hullám, akkor augusztus végén lesz. Tehát mindenki augusztus végén próbálja majd a nyári rendezvényeit megtartani.
Az itteni munkát, a hivatalbeli munkát mennyire tette tacsra, vagy mennyire nehezítette a járvány és a karantén időszak?
Hát,
azért tetsz halottként működött a Kult Minor, nem?
Hát ez csak egy hónapig. Tehát, hogy nagyjából április közepétől mi visszatértünk, elkezdtünk dolgozni, és az az egy hónap is olyan volt, hogy közben a kolléganők dolgoztak a szerződésekkel, tehát meg a költségvetés módosításokkal, meg előkészítették ugye a bizottsági üléseket, amelyek elmaradtak, tehát, hogy annyira nem érintett bennünket, ilyen szempontból mondom, viszont csúsztunk, tehát hogy egyértelműen nem tudtuk tartani az időpontjainkat.
Mikor kapják meg az utolsó pályázók is a pénzüket?
Valószínűleg decemberben. Hát most már kifizettünk így nagyjából ilyen 400 pályázatot.
Mennyiből?
Az 1400-ból körülbelül. De elég jó tempóban haladunk, tehát én azt gondolom, hogy a nyár folyamán a pályázók nagy része ki lesz fizetve. Akik majd decemberben kapják meg a pénzeket, azok, akik hát kicsit fegyelmezetlenek, és nem küldik el az összes szükséges dokumentumot, ami ahhoz kell, hogy a pályázatot alá tudjuk írni, de ez mondjuk minden évben így volt. Tehát tavaly gyakorlatilag szeptemberre kifizettünk mindenkit, aki fegyelmezett volt, és aztán szeptembertől decemberig még fizetgettük a fegyelmezetleneket.
Nem csak a ti részetekről volt elmaradás, hanem a pályázók részéről is.
Természetesen mi csak akkor tudjuk kifizetni a megítélt támogatást, hogyha az összes törvényi feltételnek megfelel az a pályázó, vagyis leadja az összes olyan dokumentumot, amely szükséges a pályázathoz, és nagyon sokan ezt nem teszik meg.
Tényleg mennyire tudtok, vagy mennyire akartok benevolensek lenni azokkal a pályázókkal szemben, akiknek valamilyen elmaradásuk van? Tehát ugye közalkalmazottként nektek a törvényes kereteken belül lehet csak mozognotok.
Természetesen minden törvényt betartva. De az biztos, hogy idén benevolensebbek voltunk is, meg valószínűleg leszünk is, ami nem azt jelenti, hogy jövőre is, mert jövőre, ha mondjuk nem jön második hullám, vagy lesz oltás, és már minden rendben fog működni, akkor ugyanolyan szigorúan fog kellenünk venni a pályázati feltételeket, mint ahogyan eddig vettük.
Ugye nagyon sok kultúraszervezővel találkozol, és tartod a kapcsolatot. Mennyire nyírta ki ezeket a kultúraszervezőket a járvány? Mi a jellemző?
Nem tudok olyanról, aki lehúzta volna a rolót, vagy le kellett volna húzni a rolót, de természetesen mindenkit érintett valamilyen szempontból, minimum az, hogy az aktivitásaik megálltak. Az a különbség köztünk és mondjuk a művészeti alap között, hogy a művészeti alap az többnyire profi művészeket támogat, mi pedig inkább amatőröket, akik úgymond kedvtelésből csinálják, vagy szabadidejükben csinálják, úgyhogy ez a Covid, ez a mi körünkre, vagy a mi tevékenységi körünkre nem ült rá olyan komolyan, mint mondjuk a művészeti alapra.
Most ugye nyilván az online térbe is rengeteg dolog átkerült, de egy jókainapok nem kerülhet át az online térbe.
Hát átkerült, de nem olyan sok egyébként, még azt azért hozzá kell tenni, hogy nekünk azt mondom, hogy 3 kérvényünk jött összesen, hogy az online térbe szeretnék áttenni a tevékenységet, mind a 3-at jóvá hagytuk.
De miért csak ilyen kevés? Tehát ennyire nem rugalmasak mondjuk a szlovákiai, magyar vagy szlovákiai más nemzetiségű kultúraszervezők, vagy pedig valóban olyan jellegű rendezvényekről volt szó, ami nem kerülhetett át az online térbe?
Nagyon egyszerű a válasz. Mi április közepén kezdtük el csak a pályázatokat, vagyis a szerződéseket aláírni. Tehát gyakorlatilag azok az emberek, akiknek mondjuk az első fél évre volt betervezve a tevékenységük, azok nem is tudták még, hogy egyáltalán hogyan lesz a pályázatok, alá lesznek-e írva a szerződések, vagy nem lesznek aláírva a szerződések. Tehát itt azok, akik azt kérték, hogy az online térbe kerüljenek át, azok olyan pályázók voltak, akik még a tavalyi évből teljesítették a projektet, mert ugye, hogyha augusztus 1-e után kapják meg a pénzt, akkor automatikusan március 31-éig teljesíthetik a projektet. Nos, ezt mi, amikor elkezdődött ez a Covid időszak, akkor mi ezt kitoltuk június végére, és ők kérvényezték valójában azt, hogy az online térben működhessenek.
Rád személyesen milyen hatással volt ez a koronavírus időszak? Tudom rólad, hogy nagyon szeretsz utazni. Hány repülőjegyedet kellett visszamondanod?
Csak egyet. Hát én nem tudom, én elég rosszul viseltem. Nagyon furcsa volt, mert a legeslegelején még úgy aránylag jól viseltem, de már így 2-3 hét után már nem, főleg aztán, amikor jött az áprilisra tervezett utazás, amit ugye el kellett halasztani, és hát ugye úgy néz ki, hogy idén nem fogom nagyon elhagyni az országot, max Budapestig fogok utazni, úgyhogy ez egy kicsit ilyen deprimáló, tehát a tudat deprimáló, meg mondjuk azt se tudjuk, hogy mi lesz jövő év január-februárjában, és én ugye mindig január-februárban szoktam utazni bele a nyárba.
Most valószínűleg olcsón lehetne repülőjegyeket venni februárra, de...
Igen, csak nem tudjuk, mi lesz, ezért én valószínűleg, mivel idén elmaradt az utazásom, kettő más ok miatt, így vágyakozik a szívem, ugye repülőre szállni, de egyszerűen van bennem egyfajta félelem, vagy nem is félelem, hanem így tartok egy kicsit attól, hogy idegen emberekkel egy légtérben, egy kis helyen létezni, és nem is magamat féltem inkább, hanem mondjuk nem szeretném a családomat megfertőzni, meg ilyen gondolatok kavarognak az agyamban, úgyhogy lehet, hogy most ez a 2020-2021-es év az olyan lesz, hogy maradok a hátsó felemen itt Közép-Európában.
Elég sok változást hozott az életedbe, ahogy elmondtad, ez a Covid időszak. És milyen változást hozott az életedbe az, hogy közalkalmazott lettél 3 évvel ezelőtt, neveztek ki majdnem napra pontosan, évtizedekig újságíró voltál azelőtt. Ez milyen volt ez a váltás?
Hát sokkal nagyobb, mint hittem volna. Akkor, amikor úgy döntöttem, hogy beadom a pályázatot a KKH igazgatói posztjára, akkor egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nagy van. Néztem az egészre, és nagyon lelkes voltam, és azt mondtam, hogy majd most felépítünk egy alapot a nulláról, de a szószoros értelmében a nulláról, tehát úgy, hogy én 2017. augusztus 1-én kaptam meg a szerződésemet, és az első dolgom az a statisztikai hivatalba vezetett, mert a szervezet nem létezett, tehát nem volt se címünk, nem volt azonosító számunk, nem volt semmink. Tehát gyakorlatilag mondom, hogy nulláról fölépíteni valamit, ez lelkesített. Lelkesített az, hogy beállítani a folyamatokat, mert én azt gondoltam akkor, amikor elfogadták ezt a törvényt, hogy a szlováki magyar kultúrával nem történt jobb dolog az elmúlt évtizedekben, mint az, hogy lesz a KKA.
Tehát azért elég nagy tervekkel és illúziókkal érkeztél, gondolom.
Igen, igen.
És mire jöttél rá, hogy működik a köztisztviselői élet, illetve az állami alkalmazottak és állami intézmények?
Nem is azt tudom elmondani, hogy hogy működik ez, hanem vagy az, hogy nem működik. Hogy milyen szabadságot vesztettem el. Tehát, hogy az újságíró szabadsága, az újságíró idejének a menedzselése, az újságíró ötletelése, stb. Hogy ezt elvesztettem. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kreatív részét az életemnek vesztettem el, és így beálltam egy ilyen funkcionális hivatalnoki pozícióba.
Ez azért nagyon rosszul hangzik.
Hát, mert sajnos ez van. Tehát, hogy én akkor, amikor újságíró voltam, akkor nem tudtam, hogy mennyire szeretem az újságírást, és mennyire hiányzik az újságírás, amikor már nem leszek újságíró. Az a helyzet, hogy kicsit besokaltam az újságírástól is, tehát 11 évig voltam az Újszó főszerkesztője. Egyszerűen úgy éreztem, hogy kiégtem, hogy valami nagyon újra, valami nagyon másra szeretnék fókuszálni. Úgy éreztem, hogy túl sok konfliktus van mögöttem, tehát újságíróként és főszerkesztőként rengeteg volt a különféle konfliktus. Ugye ez nem csak, tehát munkahelyi dolgokról beszélünk, nem csak szerkesztőségen belül, hanem az olvasókkal, a politikusokkal, a vállalkozókkal, nem tudom ki mindenkivel.
De azért itt is ebben az irodában ülve is rengeteg konfliktusnak vagy kitéve, gondolom.
Sokkal többnek, mint amikor újságíró voltam. Tehát, hogy én ezt nem mértem fel igazán jól, ezért mondtam azt, hogy naivan és lelkesen mentem neki ennek a pozíciónak. Nem mértem fel, hogy itt sokkal több konfliktusom lesz.
Nagyon sok mindenkit ismersz, például a szlovákiai magyar közéletben, kultúrában. Ez előny vagy hátrány?
Hát sem előny, sem hátrány. Tehát olyan szempontból előny, hogy pontosan tudom azt, hogy ki adja be azt azokat a pályázatokat, ki milyen tevékenységet végez, ki milyen munkát végez. De ez nem előny, mert elvégre a pénzekről nem én döntök. Tehát erről a szakmai tanácsok döntenek. A szakmai tanácsoknak kell igazándiból ismerniük ezeket a pályázókat.
Na de azért van neked is egy vétójogod. Tehát ha valaki nem szimpatikus, vagy valamilyen rendezvény nem szimpatikus, akkor leállíthatod ezeket a pénzeket, nem?
Nem állíthatom le. Csak akkor állíthatom le a pénzeket, hogyha törvényellenesen ítélte oda a szakmai tanács azokat a pénzeket a pályázónak.
Tehát ez nem úgy van, hogyha nem értesz egyet egy szakmai tanácsnak a döntésével, akkor te vétózhatod, mint igazgató?
Nem. Ilyet én nem csinálhatok, és nem is lenne jó, ha csinálhatnék. Tehát, hogy pusztán azért, mert én, nekem valaki nem szimpatikus, vagy én ezért most leállítom azt a dotációt, amit a szakmai tanács megítélt, ez teljesen abnormális lenne.
És tényleg vannak ilyen befolyásolási próbálkozások, mondjuk azok részéről, akik nem tudják, hogy milyen jogaid vannak és milyenek nincsenek, hogy te Norbi, azért nézd meg ezt a pályázatot, és ha lehet, akkor hagyd jóvá, vagy hagyasd jóvá, illetve hogy te ennek és ennek azért ne adjál pénzt.
Szerinted?
Szerintem vannak.
Persze, hogy vannak, hogy ne.
Meg gondolom, nem nevesítheted egyiket sem.
Nem is fogom nevesíteni,
és persze. És hogyan reagálsz ezekre a megkeresésekre?
Hát, azt mondom, hogy nem én döntök ezekről a pénzekről, én ehhez nem tudok mit hozzátenni.
Elfogadják? Elhiszik?
Hát, el nem látok bele az emberek fejébe, szerintem nem hiszik el, pedig így van. El tudom képzelni, hogy ülünk egy szakmai tanácson, és én megpróbálom befolyásolni a tanács tagjait, akik szavaznak a pénzekről, hát szerintem másnap leszedik a fejemet, mert azt mondják, hogy az igazgató bele akar szólni a szakmai tanács munkájába. Hát nekem erre egyszerűen nem is akarom csinálni.
Amikor annak idején létrejött a kisebbségi kulturális alap, többen kulturális autonómiát, a kulturális autonómia megvalósulását emlegették, többen pedig látszatintézkedést, amivel majd jó kiszúrják a szlovákiai magyarok, illetve a többi kisebbség szemét. Te hogyan vélekedsz így visszatekintve, így 3 éve elmúltával, mennyire jelent a szlovákiai magyar kisebbségek számára kulturális autonómiát a Kultminor?
Én, ha pontosan akarnám definiálni, akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a kulturális intézmények autonómiája. Ugye,
mi a különbség?
Hát, hogy azok az emberek, akik aktívak a kultúra területén, azoknak van valamilyen szempontból autonómiájuk, azok, akik itt ülnek a szakmai tanácsokban, ugyanis ugye egy szakmai tanácsban 5 ember ül, ebből 3-at a kisebbségi szervezetek választanak, és 2 nevezek ki én. Tehát gyakorlatilag minden kisebbségnek, illetve minden kisebbség kulturális szervezeteinek megvan a lehetősége, hogy szakmai tanácstagot delegáljon a tanácsba. És ezért mondom azt, hogy ez inkább így a kulturális intézményeknek, vagy a kulturális szervezeteknek az autonómiája.
Te mennyire vagy elégedett igazgatóként a Kultminor működésével, a jogszabályi keretekkel, amelyekben működhet az intézmény?
Hát én azt gondolom, hogy a törvény alapjában véve tiszta, tehát a törvény elképzelés is rendben van, jó dolog. Természetesen akkor, amikor a jogalkotó meghoz egy törvényt, a gyakorlati működést azt nem látja még előre, ezért van az, hogy már 2-szer módosították a törvényünket, de mind a 2 esetben csak ilyen piszlicsári dolgok miatt, azt kell, hogy mondjam. Én el tudom képzelni azt, hogy ezt a törvényt másként is módosítsák, hogy valamilyen szempontból a filozófiáját egy kicsit odébb tolják.
Na, mit jelent ez? Ezt...
Elmondom. Én azt látom, hogy szerintem az, hogy 13 kisebbség van, az igazi probléma az, hogy a magyar kisebbség, amelyik 450 ezer tagú, úgymond, az ugyanolyan szinten van kezelve, mint mondjuk a szerb nemzeti kisebbség, akik 700-an vannak.
Tehát, hogy ugyanazok a szabályok érvényesek rá.
Az egyik, hogy ugyanazok a szabályok érvényesek, és mondjuk az igazgató tanácsban ugyanúgy 1 embert jelölnek, amit én erős aránytalanságnak tartok. Szerintem nem teljesen jó dolog, hogy a miniszter nevezi ki például az igazgatót. A másik két művészeti alapnál, tehát az audiovizuális alapnál és a művészeti alapnál az igazgató tanács választja az igazgatót. Ez lenne az igazi függetlenségnek az alapja valójában.
Na jó, de ez tisztaságot hozna a rendszerbe, egy olyan igazgatói kinevezést hozna a rendszerbe, ami támadhatatlan, vagy pedig akkor is ott lenne mögötte az, hogy jó, most nem a kulturális miniszter nevezi ki, hanem egy bizottság, amelyet majd biztos befolyásol a kulturális miniszter, és úgyis a kormány emberre ül majd itt.
De nem. Tehát, hogy ezzel így nem értek egyet, azért mégiscsak...
Nagy változás lenne, hogyha az igazgató tanács nevezné ki az igazgatót, és nem a kulturális miniszter, a mindenkori kulturális
nem,
miniszter?
Nem lenne nagy változás, csak az elvekről beszélgetünk. Illetve hát ami miatt ugye folyamatosan problémáink vannak a roma kisebbséggel, illetve a roma bizottságokkal, teljesen mindegy milyen döntés születik, azt mindig támadják kívülről.
Mennyire jogosak ezek a támadások?
Mondjuk azt, hogy van, amikor jogosak, van, amikor nem jogosak. Tehát, hogy ez ilyen 50-50 százalékos. De egyébként minden döntést meg lehet támadni. Tehát folyamatosan minden döntést meg lehet kérdőjelezni.
Na jó, de én most arra gondolok, hogy a szlovák sajtó ugye elég sokszor, ha foglalkozott a kultminorral, akkor úgy foglalkozott vele, hogy összeférhetetlenségre mutatott rá a roma bizottsági tagok esetében.
Igen.
Ezek azért jogos bírálatok voltak, nem?
Hát a törvényünk úgy van megfogalmazva, mert ez az, amiről még akartam beszélni, hogy a törvényünk úgy van megfogalmazva, hogy azok az emberek, akik a bizottságban ülnek, azok ugyan projekteket nyújthatnak be, de nem dönthetnek ugye a saját projektjékről, és ezt mi nagyon-nagyon erősen be is tartjuk. Abban a momentumban, amint összeférhetetlenség merül fel, az az ember ebből a döntési folyamatból ki van zárva. A kisebbségek esetében, ugye, mert sokan azt mondják, hogy aki a bizottságban ül, annak ne is legyen projektje sem. Csak ugye a kisebbségek esetében ez egy nagyon problematikus rész, mivel kevesen vagyunk, még kevesebben, akik a kultúrával foglalkoznak. És akkor ki fog majd dönteni azokról a projektekről, a kulturális projektekről? Mert mindenki mindenkit ismer, mindenki mindenkivel együttműködik, mindenki mindenkiről mindent tud, tehát hogy ilyen alapon az egész kisebbség, mint olyan összeférhetetlenségi állapotban van.
Mert ugye vagy értesz hozzá, és akkor csinálod, és esetleg joggal kerülsz be a bírálók közé, vagy pedig nem értesz hozzá, nem foglalkozol vele, és akkor milyen alapon döntsi a projektet?
Pontosan erről
most
beszélünk.
Ezzel mit lehet kezdeni, ezzel a dilemmával?
Hát szerintem az, ahogy most be van állítva, az a legjobb, hogy azok az emberek, akik döntési helyzetben vannak, azok nincsenek kizárva a kulturális életből, úgymond, tehát hogy az alatt a két év alatt, amíg itt ülnek, azok szintén részt vesznek a döntési folyamatokban, abban a momentumban, amint egy konkrét projektel neki összeférhetetlensége van, akkor távozik.
Na jó, de ez hogy derül ki? Úgy, hogy ő bevallja ezt?
Persze.
És ha ő nem vallja be, akkor ti mit tudtok csinálni?
De hát mi a projektben látjuk azt, hogy kik szerepelnek. Tehát, hogy mi azt tudjuk ellenőrizni, hogy az emberek bevallották. De volt már olyan, hogy a bizottsági tagot ült, és akkor egy másik bizottsági tag szólt neki, hogy te figyelj, te bele vagy írva a projektbe, hogy ne hülyéskedj. Uh-huh. És akkor néz, és azt mondja, ó, igen, persze, tavaly előtt megszólítottak, de én ezt már elfejtettem, távoztam.
De azt nem tudjátok, ez nem derül ki a projektből, hogyha nagynényének a cége pályázik.
Na jó van, de hát már ilyen alapon akkor...
Ez nem is minősül összeférhetetlenségnek?
Nem, hát itt egy szűk család minősül összeférhetetlenségnek.
Ezen kívül még, amit elmondtál, mit változtatnál a kultminor működésén? Hogyan képzelsz el egy ideális kultminort?
Nem változtatnék más. Szerintem jó ez az autonómia szint, szerintem valamennyire az igazgatónak is beleszólásának kell lennie abba, hogy hogyan álljanak össze a bizottságok, de az is teljesen logikus, ugye, hogy a kulturális szervezetek is delegáljanak embereket a bizottságokba, és nekik van többségük, tehát hogy ők választják meg a három embert, az igazgató csak kettőt nevez ki, hát arra kell figyelni, hogy ezek szakmailag mind megalapozott döntések legyenek. Én azt gondolom, hogy a kultminor jelenlegi működése azokon túl, amiket az imént elmondtam, az szerintem jól be van állítva.
Fölvetted-e a kapcsolatot, illetve fölvette veled a kapcsolatot az új kormány, illetve az új kulturális miniszter. Te találkoztál már Natália Milanovával?
Igen, találkoztam Natália Milanovával, még mint ellenzéki képviselővel is találkoztam, és mint miniszterrel is, sőt az államtitkárral, Radoszláv Kutassal is találkoztam. Ezek bemutatkozó találkozók voltak, és valójában arról szólt a dolog, hogy kell-e valamiben segíteni, tudnak-e valamiben segíteni ahhoz, hogy flottul működjön a Covid időszakban is.
Tehát nem arról szólt, hogy kell-e kultminor?
Nem arról szólt. Nem, hát a kormányprogramon is benne van, hogy a kultminor, az FPU-t és az AVF-et az a kormány megtartja, és továbbra is a független kultúrát ezeken az intézményeken keresztül szeretné támogatni. És én azt gondolom egyébként, hogy a kultminor igazgatójának évente egyszer kell találkozni a miniszterrel, vagy két évente egyszer, és az egyetlen jogi aktus, amit mi gyakorlatilag a minisztériummal folytatunk, az a szerződésünk aláírása. Minden évben aláírunk egy szerződést a minisztériummal arról, hogy 8 millió eurót a minisztérium átutal a mi számlánkra.
Nincs veszélyben ez a pénz és a ti függetlenségetek vagy létetek most az új kormány megalakulásával?
Nem gondolom, nem hiszem.
Nincsenek rossz érzéseid? Vagy vannak jó érzéseid?
Nagyon semlegesek az érzéseim, ugyanolyan semleges érzéseim vannak, mint amilyen semlegesek voltak az előző kormányzat idején is. Az, hogy 8 millió eurót kapunk, az bele van írva a törvényünkbe, sőt a törvényünkbe az van, hogy minimum 8 millió eurót. Na most azért azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy kinyitnák azért a KK-ról szóló törvényt, hogy ezt a pénzt lecsökkentsék, és mondjuk a többi alapnak meg nem csökkentenék le a pénzét, ezt nem tudom elképzelni. És az a legszerencsésebb kultúra, amelyik a lehető legtávolabb van tartva a politikusoktól, és az, hogy a politikáról leválasztani ugye, a kultúrát, és az független alapok ezek azért vannak, és azért jó dolgok, vagy jó a létezésük, mert le tudják választani, vagy valamennyire le tudják választani a politikáról a kultúrát, úgyhogy azt gondolom, hogy végül is ilyen szempontból minél kevesebb szer találkozik a KK igazgatója politikussal, annál szerencsésebb helyzetben van. Nem csak a KK igazgatója, hanem a pályázó is, meg eleve az intézmény, hogy függetlenként tud működni.
A Paramédia podcastjának vendége Molnár Norbert volt, a Kisebbségi Kulturális Alapigazgatója. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.